Köszönjük a kollégákat az Atomkiban.
Szervusztok!
Kedves András, én azt javaslom, hogy kezdjük el az előadást. Péntek lévén lehetséges, hogy sok mindenki otthon saját gépéről csatlakozott be, és lehetséges, hogy nem a videokonferencia helyszínről. Tehát szeretettel köszöntjük még egyszer a Hüllek Pakár Magyarország képviseletében Varsányi Andrást és kollégáját. Bocsáss meg a nevedet, légy szíves még egyszer.
Sziasztok, Bihari Sándor vagyok.
Bihari Sándor.
Bihari Sándor. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a felkérésünket, és akkor tietek a szó, parancsoljatok.
Köszönjük szépen. Hadd kezdjük egy rövid köszönetnyilvánítással. Elsősorban azoknak, akiknek jó voltából létrejöhetettem a jelenlegi előadás. Először is ugye magával a NIFI-vel, illetve dr. Gál Zoltán úrnak is, különösen Márai Tamás úrnak címezzük ezt a köszönetet, akik mind a technikai, mind a szervezeti feltételeket megteremtették ahhoz, hogy ez az előadás létrejöhessen. Illetve végül, de nem utolsó sorban szeretnék megköszönni dr. Haraszti Attila egykori kollégánknak is azt, hogy ezeket a rendszereket, amelyek a jelen előadás keretében bemutatásra kerülnek, megtervezte. Ő ugyan már nem dolgozik a cégünknél, hanem átült úgymond a másik oldalra, azonban, hogyha jól tudjuk, akkor a hazai HPC közösségnek továbbra is oszlopos tagja. Röviden néhány szót az előadás tervezett menetéről. Mint azt már a bevezetőben említettem volt, alapvetően két részre tagolódna jelen prezentáció. A előadás első részében szerénységem szólna kb. Egy 20 perc keretében a HP által érzékelt jelenlegi HPC trendekről, technológiai trendekről, illetve a HP-HPC stratégiáról és azokról a legújabb termékekről, amikkel a HPC felhasználók igen speciális igényeinek próbálunk megfelelni. Az előadás második részében pedig ugye az előzetes felkérésnek megfelelően Bihari Sándor kollégám, aki lényegesen több empirikus tapasztalattal rendelkezik a HPC megoldások terén, mint szerénységem, ismertetné a HP által az elmúlt években átadott két hazai rendszernek a pontos felépítését, azoknak a specialitásait. Akkor vágjunk bele. Mint ahogy ígértem, volt az elején egy rövid áttekintést szeretnék nyújtani azokról a HPC trendekről, stratégiákról, koncepciókról, amik a HP-t is és a felhasználót is érintik. Ugye ilyesfajta trendet a HPC piacon akár egy tucatint is lehetne találni. Itt most az idő rövidsége folytán és a megfelelő fókusz megtartása véget három ilyesfajta trendre szeretném felhívni a figyelmet. Az első kapcsán hagyj kezdem egy kis történelmi visszaemlékezéssel. Szerénységem 11 néhány éve dolgozik a HP, illetve korábban a Digital és Compaq kötelékében. És annó, amikor elkezdtem a szakmát a 2000-es évek elején, és először találkoztam a szuperkomputerek top 500-as listájával, és ugye akkoriban megvizsgálgattam ezt a listát, ott szinte kizárólag úgymond gyártó-specifikus RISC Unix EPIC architektúrákat lehetett találni. Az x86-os, úgymond generikus, standardizált építőelemekből felépülő iparági szabvány a HP terminológia szerint egyébként eme szerverek gyűjtőköre. Most ezekből a szerverekből meglehetősen keveset lehetett találni, ha egyáltalán. Most tekerjünk képzeletben előre 10 évet ezen az időtekerőn, és ha megvizsgáljuk ezt a top 500-as listát, látjuk, hogy ezek a gyártóspecifikus RISC Unix-os, EPIC Unix-os rendszerek igen erőteljesen visszaszorultak. Konkrétan a HP-nak már egyetlen egy Itánium alapú gépe sem szerepel ezen a listán. x86-os megoldása viszont annál több, tipikusan Linux operációs rendszerekkel megtámogatva. Tehát alapvetően észleljük azt a fajta trendet, hogy ezek a nagyfokú specializációt igénylő zárt rendszerek átadják a helyüket a lényegesen modulárisabb felépítésű, nyílt iparági szabványokra épülő rendszereknek a HPC területen is. A kettes számú ilyesfajta említésre méltó trend az, hogy a klasszikus CPU alapú HPC konfigurációk mellett kezdenek ugye megjelenni a GPU-k erejét is, teljesítményét is megfelelően kihasználó megoldások. Ugye visszakanyarodva az előbb említett top 500-as listához, a legutóbb általam olvasott statisztika szerint itt nagyjából a 30-40%-a már ezeknek a rendszereknek el van látva valamilyen szintű GPU kiegészítéssel, amelyek ugye igen erőtesen rá tudnak segíteni eme rendszerek teljesítményére. Illetve a legújabb fejleményként a co-processing computingnak is egy új hullámát tapasztaljuk. Itt konkrétan az Intel által nemrégiben bejelentett Xeon Phi-re céloznék, ami egy PCI Express-es co-processzor kártyával tulajdonképpen ezeknek a HPC rendszereknek a teljesítményét igen nagy mértékben képes növelni. Ezekre a későbbiekben majd röviden ki is térnék, hogy nekünk milyen ilyesfajta megoldásaink vannak ezen a területen. És a harmadik számomra tulajdonképpen a legkedvesebb trend, mert el kell, hogy áruljam, hogy a szakterületem a penge szerverek és a virtualizáció mellett elsősorban a Green IT, tehát a zöld információ technológia, az energiatakarékos rendszerek területe. És személy szerint különösen üdvözlendő trendnek tartom, hogy a HPC területen is, ahol évtizedeken keresztül kizárólag a teljesítmény volt egyetlen egy mórusszám, kezdenek előtérbe kerülni az energiahatékonyságot megvalósító technológiák. A későbbiekben erre is hoznék majd néhány példát, hogy milyen válaszunk lenne ezekre a kihívásokra. Anélkül, hogy részletekbe mennék, azért engedtessék meg, hogy egy ilyesfajta, úgymond történelmi visszatekintő szlájdot is felrakjak a prezentációm keretébe. Ez röviden azt foglalná azt, hogy említettem volt, hogy a HP-n, aki már nem találhatóak zárt, nemiparági szabványokra épülő megoldásai a HPC-s világban, alapvetően az x86-os Linux-os vonal irányába mozdultunk el mi is. Amit viszont el tudok mondani erről a vonalról, hogy mindenki másnál több tapasztalattal rendelkezünk. Ugye manapság már kevesen emlékeznek arra, de anno 1989-ben a HP egyik előcége, ugye a Compaq alkotta meg a világ első X86-os szerverét, ami mára de facto szabálynak minősül világszerte. És ezt a fajta igen dicső technológiai örökségünket immár ugye azt lehet mondani, hogy 23 éve fenntartjuk, és továbbra is vezető szerepet töltünk le eme iparági szabványoknak a kimunkálásában. Eme tulajdonképpen történelmi örökségünkre támaszkodva a HPC vonalon, a Hewlett-Packard HPC stratégiája alapvetően három oszlopra épül. Az egyik az extrém skálázhatóság, vagyis a skálázható teljesítmény, a HP által meghirdetett konvergens infrastruktúra víziói előnyeinek maximális kihasználása véget, hogy mi is az a konvergens infrastruktúra, és hogyan illenek ebbe a skálázható rendszerek, ezt a következő ábrában részletesebben tárgyalnám. A kettes ilyen tartópillére a stratégiánknak, ez a maximális hatékonyság adott lábnyomra vetítve, ez ugye szorosan összefügg az előbb említett energiahatékonyság kérdésével, ugye egységnyi tulajdonképpen területre, egységnyi térfogatba inkább így fogalmaznék, minél nagyobb számítási teljesítményt bezsúfolni, a lehető legkisebb fogyasztás mellett, azt hiszem ez egy érthető és tolerálható törekvés a felhasználók részéről is. És a harmadik, a minél könnyedebbén üzembe helyezhető és üzemeltethető rendszerek, tulajdonképpen meghirdettük nemrégiben az önfenntartó szervereknek a stratégiáját, ami már tényleg egy olyasfajta szerver generációnak az eljövetelét jelzi, amely úgymond ilyen fekete dobozként, black boxként is képes működni, és többé-kevésbé automatizáltan elvégezni az üzemeltetésvel kapcsolatos, korábban manuális és repetitív feladatoknak a többségét. Úgy említettem volt, hogy a HPC stratégiája alapvetően a konvergens infrastruktúra víziónkra épül, és ez a konvergens infrastruktúra, ha szabad egy kicsit dicsérni a munkaadómat, akkor ugye már a HP maradt az egyetlen olyan cég a piacon, ha jól tudom, amely tulajdonképpen a legapróbb kliensektől kezdve a legnagyobb szuperkompjúterig egy komplett informatikai infrastruktúrának valamennyi alkotóelemét képes úgymond házon belül lefedni, tárolókat, szervereket, klienseket, az ehhez kapcsolódó energiahálózatot és hűtési megoldásokat, hálózati eszközöket, és a mindezt egységbe fogó felügyeleti szoftverkörnyezetet, amit mi mostanság a HP-nál csak infrastruktúra operációs környezetnek hívunk. Eme vízió és eme megközelítés segítségével szerintem nagyon hatékonyan bontjuk le azokat a vertikális erőforrás silókat, ami korábban nagyon jellemzőek voltak az informatikai infrastruktúrára, és amelyek tulajdonképpen egyfajta karanténba vagy határok közé szorították egyébként mind a tárolókat, mind a szervereket, mind a különböző egyéb infrastruktúrális komponenseket. Mi ezek szinergiáira próbálunk építeni, és ugye az erőforrásokat, az informatikai erőforrásokat, legyenek azok bármilyen erőforrások, horizontálisan átjárhatóvá próbáljuk tenni a teljes infrastruktúrán keresztül. Milyen lépéseket teszünk avéget, hogy az előbb említett három oszloppal rendelkező HPC stratégiát, tehát a konvergens infrastruktúra víziónkat a HPC területen megvalósítsuk. Most, ha a gyakorlati lépésekről van szó, akkor három jelenleg futó projektünket kell megemlítenem. Ugye látható, hogy ezek meglehetősen NASA terminológia szerint kapták a nevüket, ami nem véletlen, mert mind a szuperkomputerek terén, mind az egyszerű úgymond infrastruktúra szerverek terén a HP-nak egy nagyon komoly öröksége van tulajdonképpen az Amerikai Űrkutatási Hivatallal való együttműködés terén. Nem állom meg egyébként, nem feltétlenül HPC-stíma, nem tudom, hogy tudják-e, hogy annak idején az Apollo holdra szállását is egy HP gyártmányú kompjúter irányította az Apollo űrhajónak a fedélzetéről, ami kőkeményen 2x16 kilobájtnyi redundáns memóriával rendelkezett, és bizony még lyukkártyával kellett vezérelni. Ennek tökéletesen elvégezte azt a munkát, hogy ugye elvitte a küldetést a Földről a Holdra, és vissza már-már felfoghatatlan távolságokba. Visszakanyarodva ugye a három futóprojektünkhöz. Az első ilyesfajta projektünk, ez az a Project Moonshot, ami a jövő extrém alacsony fogyasztású, ám mégis kellőképp erőteljes szerverének kifejlesztését célozza. Konkrétan mit értek ez alatt? Ugye aki nyomon követi kicsit a HPC világon kívüli történéseket, az tudja, hogy az új hívószó az tulajdonképpen az energiahatékonyság, és nem feltétlenül az elérhető legmagasabb teljesítmény. És bizony ezen a területen az x86-os processzor architektúrákon kívül más versenyzők is vannak a piacon. Itt konkrétan ugye az ARM, vagy röviden ARM architektúrára gondolok, ami elsősorban mobil eszközökbe vagy kliens eszközökbe jelentős előrelépést tudott elkönyvelni a legutóbbi időben. Nos, a HP fenntartja annak a lehetőségét, hogy már a közeljövőben megjelenjen elsődleges technológiai partnerünkre, a Carl Sagan-val együttműködve olyan alacsony fogyasztású ARM architektúrára épülő szerverekkel, amik egyfajta alternatívát tudnak jelenteni a x86-os processzor architektúrákhoz képest. Ez nem jelenti azt, hogy hátat fordítanánk az x86-os világnak, hiszen 23 éve az egyik vezető hatalma vagyunk tulajdonképpen az itteni szerver technológiának. Inkább azt jelenti, hogy szeretnénk egy opcionális választási lehetőséget felkínálni a tisztelt felhasználó irányába, hogyha ugye az elérhető maximális teljesítmény az elsőleges szempontja, akkor menjen az egyik úton, ha az elérhető maximális energiahatékonyság az elsőleges szempontja, akkor viszont rendelkezésre egy másik út is. Megjegyzem, az X86-os világvezető erői, illetve az mondjuk az Intelt és az AMD-t is érzékelték ezt a fajta piaci trendet, és ugye most itt utalhatnék arra, hogy ugye az Intel is megjelent egy olyasfajta koprocesszoros megoldással HPC vonalon, a Xeon Phi-vel, ami energiahatékonyság terén nagyon sok ötletet merít, úgymond az ARM-os világból. Kettes számú jelentős kezdeményezésünk ez a Odüsszeia projekt, amely tulajdonképpen azt jelölné, hogy mint az első ábrán említettem volt, érzékeljük a trendet, hogy a zárt szabványokra, vagy egyáltalán szabványokra, tehát a zárt rendszerek, a korábbi RISC-UNIX rendszerek csillaga az leáldozóban van, és ugye az X86-os vonal felé mozdult el a piac, legyen szó akár HP piacról, akár generikus számítástechnikáról, és hogy a korábban az üzletkritikus szervereink számára fenntartott egyedi funkciókat, úgy mint például a hardware-es particionás, vagy a magas rendelkezésvási funkciók, ezeket úgymond le kell szivárogtatni az X86-os vonalra. Az Odüsszeia projektünk keretében tulajdonképpen csak a korábban a nagyon magasra pozícionált, nagyon high-end, Superdome szervereinkben található RAS, magas rendelkezésvási funkciókat fogjuk tulajdonképpen átmigrálni X86-os Linux-os környezetekre, kezdve a cluster technológiáról, a hardware-es particionáson át, a X86-os vonalon egyelőre nem látható, nagyon-nagyon felett memóriavédelmi technológiáig. És a harmadik ilyesfajta kezdeményezésünk, amivel úgymond a hétköznapi felhasználó leggyakrabban találkozik, ez a Voyager projekt. Ez tulajdonképpen egy teljes körű automatizációt jelent a szerverek teljes életciklusára vonatkoztatva. Korábban már említettem azt a definíciót, hogy önfenntartó szerverek. A Voyager projekt pontosan azt célozni, hogy ezek a szervek minél inkább önfenntartóbbak legyenek, minél kevesebb adminisztrátori beavatkozással tulajdonképpen legyenek képesek elvégezni a munkájukat, sőt, ha egyáltalán nincs adminisztrátor, amit tudom, hogy egy szörnyű eset, de talán megtörténhet, akkor ugye automatikusan tudják valamilyen szinten diagnosztizálni magukat, analizálni az esetlegesen felmérő hibákat, illetve mindig a napra kész legfrissebb állapotban tartani magukat a hardware és a szoftver környezet szempontjából. Eme három projektünknek tulajdonképpen a legfrissebb, kézzel fogható végterméke, az a jelenleg is tulajdonképpen futó Gen 8-as server generációnk. Itt most megemlíteném, hogy azokról a rendszerek, amikről hamarosan Bihari Sándor kollégám beszélni fog, és ugye a Magyarország Egyetemek birtokában vannak, azok az egyel korábbi server generációra, tehát a Gen 7-es server generációra épülnek. Ezeknek a fejlesztésnek egy részét, amiről most itt ez az ábra tulajdonképpen röviden mesél, már tartalmazzák. De nézzük, hogy mik is ezek a fejlesztések, tényleg csak címszavakban, hiszen nem ez az előadás fókusza. Ugye először is egy nagyon felett hardveres távfelügyelet, ami nagyjából olyan felhasználó élményt képes garantálni az adminisztrátorok számára, mintha fizikailag is ott ülnének a menedzselendő szervrelet, grafikus felület gyorsítással, akár több adminisztrátor egyidejű munkájának támogatásával. Egy másik érdekes komponens az Insight Online, ez megint egy távmenedzsment funkció. Ugye említettem volt, hogy próbálunk haladni tulajdonképpen a piaccal, a felhasználó igényekkel, és látjuk, hogy a mai rendszergazdáknak a többség az már előszeretettel menedzselgeti a szerverét akár az iPhone-járól, akár az Androidos vagy más operációs rendszer futató okostelefonjáról. Most az Insight Online egy olyasfajta webes komponens a HP felügyeletnek, ami számos akár Androidos vagy iOS-es kliens eszközön is elfut, és alap funkciók mentén felügyelhetővé teszi a HP szervereket, tehát hogyha nincs szüksége bemenni az adatközpontba, csak az Androidos mobiltelefonról szeretnék rá pillantani, hogy a HPC konfiguráció minden compute nódjával minden rendben van-e, hardware állapot szempontjából, ezt manapság már a Gen 8-as szerverekkel megtehetem. A harmadik ilyen megkülönböztető technológiánk, a Sea of Sensors 3D technológia, tengeri szenzor, ugye magyarul, a név önmagáért beszél, alapvetően arról lenne szó, hogy 32 a hőleadást, illetve az energiafelvételt, feszültséget és egyéb karakterisztikákat figyelő szenzort helyeztünk el valamennyi HP Proline szerverbe. Összesen ezek kb. 1800 karakterisztikát gyűjtenek egy logba, amit aztán nagyon megkönnyíti a hiba detektálást és analizálást. Negyedik tartóztop, a technológiai tartóztop a Gen 8-as szerver generációk, az úgynevezett HP Smart Storage. Ez azt jelenteni a gyakorlatban, hogy egyrészt a storage megoldásainkat, a szerver közeli storage megoldásainkat alkalmassá tettük a PCI Express 3.0 technológiából adódó magasabb sávszélesség és alacsonyabb látencia kihasználására. Másrészt azt jelenteni, hogy érzékelve ugye az SSD-knek az előretörését, ezek a rendszerek már SSD optimalizáltak, tehát maximálisan képesek kihasználni ezeknek a SSD megoldásoknak a megnövekedett IO performanciáját. Még két említésre méltó technológia, nem szeretnék végigmenni mindegyiken a idő rövidsége folytán. Az egyik a Virtual Connect, ez tipikusan a HP hálózati virtualizációját lehetővé tevő technológiájára. Ugye annó, amikor a 2000-es évek közepén az X86-os vonalon a virtualizáció szárnyait kezdte el bontogatni, nekem egyből egy hiányérzetem volt, hogy igen, rendelkezünk storage virtualizációval, rendelkezünk úgymond server virtualizációval, hol van a hálózati virtualizáció. Most ezt a fajta hiányt, vagy felhasználó igényt a HP nagyon jól ismerte fel, és ugye immár 7 éve szálltunk olyasfajta hálózati eszközöket, amelyek az előbb említett szerver és storage virtualizációhoz illeszkedően egy integrált infrastruktúra erőforrás menedzsmentet lesznek lehetővé a hálózati virtualizáció révén. És az utolsó ilyen technológia, amiről röviden beszélni szeretnék, de egy külön ábra keretében, ez a HP Data Center Smart Grid, ami a HPC megoldások körében is egyre népszerűbb. Ez tipikusan a szerver architektúra energiagazdálkodásának új szintre emelését jelöli. Mit is értek ez alatt? Ugye említettem volt, hogy a Sea of Sensors technológia révén valamennyi szerver kapcsán pontos adatokkal rendelkezünk arról, hogy ezek a szerverek mennyi energiát fogyasztanak, illetve mennyi hőt termelnek. Ezt kiegészítjük az úgynevezett HP intelligens REC megoldásokkal, ami egyrészt intelligens tápelosztókat, PDU-kat tartalmaz, másrészt egy olyasfajta Location Discovery névre hallgató megoldást, ami alapján az adott szervernek egyfajta adatközponti GPS-ként definiálható megoldás segítségvel pontosan meg lehet határozni az adott szervernek a pozícióját az adatközpontban, anélkül, hogy ténylegesen tudnám, hogy fizikailag hol helyezkedik el, és nem kell kinéznem a kockás füzetecskémből, vagy pedig a szervereire aggatott azonosító lapocskáról. Mire jó mindez? Egyrészt hőtérkép szempontjából egy pontos vizualizációt tudok kapni az adatközpontomról. Tudom használni akár Blade, akár Rack szerverekre vonatkozóan a úgynevezett Dynamic Power Capping képességét ezeknek a szervereknek, ami aki esetleg nem hallott volna még erről a technológiáról, tényleg egy mondatról tal dióhéjba róla. Ugye, hogyha nekem csak meghatározott energiakeret áll rendelkezésre az adott adatközpontra, amit semmilyen körülmények között nem léphetek túl, mert az áramszolgáltatón tegyük fel, nem képes egyszerűen többet biztosítani, a Dynamic Power Capping technológia segítségével biztosíthatom azt, hogy a szerverparkom semmiképpen nem lépi túl az előre kijelölt fogyasztási keretet. Ennek természetesen ára van a teljesítményben, ami a HPC megoldások körében nem feltétlenül elfogadható. Tehát én is, hogy korábban konzultálom a Bihari Sándor kollégámmal, tudom, hogy Magyarországon mindkét HPC, általunk üzembe helyezett HPC konfiguráció esetében ugye a maximális teljesítmény elérése a cél, és az energiahatékonyság másodlagos, de képzeljünk egy olyasfajta HPC szolgáltatót úgymond, aki valószínűleg előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik egy-kettő, amelyik bérbe szeretné adni úgymond a HPC szervereink a teljesítményét. Igen ám, de könnyen elképzelhető az a helyzet, hogy nem tudja mindig 100%-os kihasználtsággal működtetni mondjuk a HPC szerverparkját, és szeretne energiát megtakarítani, akkor ugye nagyon jól jön ez a fajta technológia, de a jelenlegi felhasználóknak is nagyon jól jöhet, mert tegyük fel kétszeresé szeretném bővíteni a számítási teljesítményemet, azonban ezt a, ugye az energiarendszer már nem teszi lehetővé, egyszerűen az adatközpontomat méreteztem egy bizonyos energiakapacitásra, és most szeretnék ezen túlnőni, nincs rá lehetőségem. Most akkor a Dynamic Power Capping segítségével az energiahatékonyságot nagyban képes vagyok növelni. Vannak olyan extrém példáink is eme technológia alkalmazása esetén, hogy csak eme funkció bekapcsolásával a sűrűségét egy adatközpontnak akár a kétszeresére sikerült tulajdonképpen növelni. Egy másik érdekes kérdés, ugye az alkalmazások elhelyezése eme hőtérkép segítségével, azt már megszokhattuk, főleg aki virtualizált, ugye a virtualizált környezetben tudunk úgynevezett akár erőforrás, akár energiagazdálkodási klasztereket létrehozni, tehát úgymond az adott virtuális gép és az adott virtuális gépben futó alkalmazás oda vándorol, ahol a legtöbb szabad performanciát látja, ezáltal ugye az utilizációt, a kihasználtságnak a szintjét jelentősen tudom növelni. Képzeljünk egy olyan megoldást, amihez nem kell feltétlenül virtualizáció, hanem egyszerűen a szerverek tulajdonképpen hőleadásának és energiafelvételének segítségével figyeli azt, hogy igen, itt van egy kevésbé kihajtott szerverem, ezt és ezt az alkalmazásomat a legcélszerűbb lenne ide mozgatnom. Tehát erre is lehetőség nyílik. Utolsó pár ábrám következik, mert átadnám a szót az Empiria mesterének. Ugye a magyarországi megoldásaink is a négy sorozatot tartalmazó HP Server portfólióból alapvetően kettőre épülnek, ez pedig az SL és a BL sorozat. Mindegyiknek van értelem, úgymond az elnevezése mögött, az SL sorozatú szervek, ez a Scalable Line, ez az extrém skálázhatóságra tervezett, sűrűségoptimalizált, rekkes rendszereinket jelenti. A Blade, a BL Line pedig a neve önmagáért beszélt, ez tulajdonképpen egy dobozolt infrastruktúra, penge szerverekkel, a hozzá kapcsolódó storage és hálózati megoldásokról. Ezen kívül ugye van még két szerver családunk, amiről nem ejtenék szót, hiszen általában a HPC megoldások nem ezekre építkeznek, de nyilvánvalóan rendelkezünk klasszikus Rack és Tron szerverekkel is. Nézzünk néhány újdonságot mind az SL, mind a BL vonalról, amire remélhetünk a jövő hazai HPC konfiguráció is épülnek majd. Elsőként az extreme skálázható, rekoptimizált SL szervereinkről. Ugye említettem volt, hogy a most tárgyalandó két hazai HPC HP-s rendszer egyike az SL 390-es szerverekre épül majd. Ennek az SL 390-es szerver családnak az utódja az SL 230 és a 250-es szervereknek a családja. Hát, mint látható, ez jelenleg elég komoly technológiai ráncfelvaráson ment keresztül. Egyrészt támogatja a legújabbnak számító PCI Express 3.0-as technológiát, másrészt különösen a 250-es modell az elődjénél lényegesen több gépjúnak az illesztését teszi lehetővé, tehát akkor három a PCI Express sávszélességet teljes mértékben kihasználó új generációs Nvidia vagy AMD gépjúnak az illesztésére is lehetőség nyílik. Ezáltal megsokszorozhatom ennek a gépnek a klasszikus számítási teljesítményét. Ennél is érdekesebb, az a termékünk, amire még be se jelentettünk, és ennek megfelelően, hogyha majd szétosztom ezt a prezentációt a tisztelt hallgatóság között, ez sajnos ez az ábra, illetve a következő az nem lesz benne, mert egyelőre ez még egy úgymond titkos fejlesztésünk. Ez pedig a Blade szerverekhez kapcsolódó, szintén a gépi alapú computing lehetőségeit jobban kihasználó megoldásunk. Mint az ábrából is valóra jól látható valószínűleg, ez egy Gorgon névre hallgató, a legújabb generációs GPU-kat fogadni képes megoldás. Miről van szó? Vegyünk egy félmagas HP Blade szervert, rakjunk mellé egy ilyen multi GPU carrier boardot, vagyis egy ilyen hordozó tulajdonképpen sasszét, és ebbe a sasszébe aztán 6 vagy 8, ugye teljesítmény felvételről függően, legújabb generációs, egyelőre Nvidia GPU-t tudok illeszteni, tehát írd és mond 6 vagy 8 GPU-t, ez jól látszik a következő ábrán. Némelyike ugye ezeknek a GPU-knak különösen a felső kategóriás, akár 16 GB memóriával is rendelkezhet, vagy GPU virtualizációra is képes. Ez ugye a klasszikus HPC konfigurációnak a teljesítményét nagyon nagy mértékben képes megnövelni. Nagyon jó hír, hogy ez a fajta megoldásunk, ez visszamenőleg kompatibilis például a korábbi Blade szervereinkkel, tehát hogyha esetleg a hazai HPC és Blade felhasználóink azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnák viszonylag olcsón a meglévő infrastruktúrás elemek felhasználásával jelentősen megnövelni a rendszerüknek a teljesítményét, akkor bátran biztatjuk őket arra, hogy egy ilyesfajta multi GPU carrier boardba beruházzanak és növeljék többszörösére a számítási teljesítményt. És azt hiszem a magam részéről röviden, ennyi lett volna az előadásnak az első része, és most pedig szíves engedelmükkel akkor átadnám a szót Bihari Sándor kollégámnak, aki a magyarországi két legutóbbi HP installációnk történetéről, felépítéséről és különlegességeiről beszél majd mintegy fél órában. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor következzék Bihari Sándor kollégám.
Üdvözlök mindenkit, Bihari Sándor vagyok. Abban a szerencsés helyzetben lehettem 2010 végén, és 2011 elején, hogy tagja voltam annak a csapatnak, aki a szegedi és budapesti szuperszámítógépet megépítette és üzembe helyezte. Azóta jó néhány módosítást és fejlesztést végrehajtottunk a rendszeren. Hát ha nem is napi, de mindenképp heti kapcsolatban vagyunk a NIF-s szuperszámítógép szakértőkkel, és örömmel mondhatom, hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a NIF-sek és a HP-s csapat között. Első körben arról szeretnék beszélni, hogyan is épül fel a budapesti és szegedi szuperszámítógép madártávlatból, majd kicsit később belemegyünk tényleg a mély részletekbe, ha nem is az utolsó csavarig, de azért elég mély, hogy pontosan hogyan épülnek fel ezek a számítógépek. No, nézzük akkor távolról. A szegedi szuperszámítógép Blade rendszerű. Hogy pontosan miért választottuk a Blade rendszert, erről kicsit később részletesebb beszélni fogok. A szegedi rendszer 48 darab compute nódot tartalmaz, minden compute nód 48 darab kort, így könnyedén kiszámolhatjuk, hogy több mint 2300 CPU mag található ebben a rendszerben. Kicsit több mint 6 terabyte memória, és a storage egy speciális Ibrix, X9000 nevezetű HP termék, aminek a nyers, bruttó tárkapacitása közel 400 terabyte, 360 terabyte és 192 gigabyte cache memóriát tartalmaz. A budapesti rendszer némiképp szerényebb, de a maga nevében egyébként a nagyon különleges rendszer szintén. SL rendszerű Scalable Line szerverekből építettük fel, ennek az okára egy picit később beszélni fogok, hogy Szegeden miért lett Blade, Budapesten pedig miért lett mégis SL rendszerű a szuperszámítógép. Budapesten 32 nódunk van, ezzel 768 darab kort tudtunk belezsúfolni a rendszerbe, kicsit több mint 2 terabyte memória rendelkezésünkre. A storage, itt is Ibrix, viszont ez lényegesen kisebb, csupán 96 terabyte nyers kapacitásunk van, és 96 gigabyte cache memóriánk a storage-ban. A budapesti rendszer különlegessége, hogy egy speciális folyadékhűtéses regben helyezkedik el. Erről a későbbiekben szintén részletesen fogok beszélni. No, hát akkor nézzük meg részletesen, hogyan is épül fel a szegedi szuperszámítógép. Itt az ábrán láthatunk egy teljesen full populált C7000-es Blade keretet. Összesen 8 racket használtunk fel a szuperszámítógép építése során, ebből 6 darab tartalmazza a C7000-es kereteket, és 2 darab az Ibrix storage-okat. Szeretném kiemelni a Blade technológia előnyeit, és ebből látni is fogjuk, hogy Szegeden miért választottuk a Blade rendszerű alkotóelemeket. Tehát az egyik legfontosabb tulajdonsága a Blade-eknek, hogy közös menedzsmenttel rendelkeznek. Ez nem kell semmiféle szoftver telepíteni egyetlen egy nódon sem, ezt már alapból a firmware szinten támogatjuk. Ennek az a lényege, hogy minden egyes nódot egy úgynevezett onboard adminisztrátoron keresztül tudunk menedzselni központi helyről. Természetesen a nódokat egyenként is tudjuk menedzselni, ha szükséges, viszont ilyen esetben 48, de lényegesen nagyobb szuperszámítógépek is léteznek, akár több ezer nódot össze tudunk stackelni, és ennek a segítségével egy központi helyről tudjuk ezt menedzselni. A másik nagyon fontos dolog az energiahatékonyság. Erről már hallottunk egy-két szót, de itt most részletezném is, hogy ez hogy is valósul meg. Egy átlagos szerver mindig tartalmazza az összes szükséges komponenst a működéshez. Ez mit is jelent? Van benne CPU, van benne memória, van benne egy alaplap, esetleg diszkek, valamilyen interfészkártyák, és mindegyikben van tápegység, illetve hűtés. Nyilván, ha szeretnénk nagy teljesítményt, nagy kapacitást, nem tudunk spórolni a CPU-n, a memórián és az interfészkártyákon. Viszont ami lehet spórolni és energiát megtakarítani, az a tápegység és a hűtés. Éppen ezért a Blade rendszerek, maga a Blade szerver nem tartalmaz saját tápegységet és saját hűtést sem. Viszont a C7000 keret biztosítja a tápellátást és a hűtést az összes Blade keret számára. Ez miért jelent előny? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van például egy szerverünk. A szerver, egy átlagos szerver általában 2 darab tápegységet tartalmaz. Erre azért van szükség, hisz hogyha az egyik tápegység meghibásodik, vagy mondjuk az egyik betáplálási fázis eltűnik, akkor a szervernek muszáj, hogy működőképes maradjon, tehát ott lesz a másik tápegység, ami túléli az adott katasztrófát. De arra nagyon kell figyelnünk, hogy ilyen esetben ugye van 200% elektromos betáplálási teljesítményünk. Viszont 100%-nál többet sosem tudunk kihasználni, hisz ha a két tápegység összesen bár képes lenne rá, egy tápegység kiesés esetén a maradék nem tudná pótolni ezt az energiamennyiséget. Ez két okból tud energiát spórolni nekünk. Az egyik az, hogy jelen esetben mindig a tápegység kapacitás 50%-át tudjuk kihasználni. Tehát ezzel fölöslegesen telepítettünk rengeteg tápegységet, csupán a redundancia kedvéért. A másik pedig az, hogy egy kapcsolóüzemi tápegység, mondjuk egy régebbi tápegység esetében 60-85% között képes a leghatékonyabban működni. Az újabbaknál egyébként már ez akár 40%-os kiterheltségtől igaz lehet, de mégis egy átlagos tápegységnél sosem fogunk 50%-nál több teljesítményt elérni, hisz a két tápegység között load balanszolni fogjuk a terhelés eloszlást. Viszont Blade rendszer esetében 8 vagy félmagas Blade-ek esetében 16 Blade szerverre 6 nagy teljesítményű tápegység jut. Ez azért nagyon előnyös, mert az onboard adminisztrátor memória management tápegység management segítségével a nem használt tápegységeket le tudjuk kapcsolni, így el tudjuk azt érni, hogy mindig csak annyi tápegység fog üzemelni, amennyire szükségünk van, és ezek mindig az optimális tartományban fognak működni. Ugyanez igaz a hűtésre is. Az ábrán a felső és az alsó sorban láthatjuk a ventilátorokat. Ezek direkt a Blade rendszerű szerverekhez lettek kifejlesztve, nagyon magas fordulatszámon üzemelnek, akár 18, vízes esetekben akár a 20 000-es fordulatszámot is elérhetik. A filozófia nagyjából ugyanaz, mint a tápegységek esetében, tehát egy központi helyre fogjuk pakolni a hűtést, nem kell minden szerverhez külön hűtést csatlakoztatni, tehát így meg tudunk spórolni rengeteg fölösleges hűtési teljesítményt, illetve úgy tudjuk vezérelni őket, ahogy éppen szükséges. No, nézzünk meg egy Blade szervert belülről. Ahogy említettem, csak a legszükségesebb elemeket tartalmazzák. Szegeden a Blade szerverek 4 darab szeketet tartalmaznak, ezek Opteron CPU-k, minden CPU 12 kóros és 2,2 GHz-en üzemelnek. 8 GB-os memóriamodulok vannak benne, összesen 16 darab, így jön ki a 128 GB memória. Alaplap integrált az Ethernet interfész, illetve 2 darab dual portos InfiniBand Mezzazin kártyát tartalmaznak. Mezzazin kártyákról beszélünk néhány szót, mert picikét másabbak, mint egy átlagos, megszokott PCI kártya. A Mezzazin kártyákon nincsen olyan port, olyan csatlakozó felület, ahová tudnánk csatlakoztatni egy kábelt. Erre nincs is szükség, mivel úgy van kialakítva a Blade keret, hogy pillanatban visszajövök az előző ábrára, középen a Blade keretben elhelyezkedik egy midplane. Az összes Blade szerver ez a midplanehez csatlakozik. Ebből kifolyólag Blade kereten belül nincsen szükség arra, hogy külön kábelezzünk, hogy a bennük lévő Blade szerverek tudjanak egymással kommunikálni. Nyilván szükségünk van arra, hogy a Blade keretek egymással is tudjanak kommunikálni, viszont ilyenkor tudunk használni különböző interconnect modulokat. Ezek szintén a midplane-re csatlakoznak, ezáltal létrehozzák a csatlakozás, a Mezzazin kártyák és a külvilág között. No, akkor beszéljünk egy pár szót arról, hogy Szegeden hogyan is csatlakoznak egymáshoz a Blade keretek. Ahogy említettem, összesen 6 darab Blade keretünk van. Minden Blade keret tartalmaz 2 darab 36 portos InfiniBand switch-et. Ezen az ábrán csupán az egyik hálózatot láthatjuk, ami nagyon kusza lett volna, hogyha az összes csatlakozás feltüntetem. A topológia full mesh, tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes Blade keret minden egyes másik Blade kerettel össze van kötve. Ez nagyon fontos, mivel egyetlen egy ugrással, egyetlen egy hoppal át tudunk menni bármelyik Blade keretből, bármelyik Blade szerverről, bármelyik Blade szerverre, ezáltal tudjuk biztosítani nagyon alacsony latency a Blade keretek között. Szintén ugyanerre a mesh hálózatra csatlakoznak az egyéb kiegészítő nódok, mint a storage, illetve a head node és a login node. No, beszéljük néhány szót a storage-ról. Ahogy már mondtam, ez egy X9000 típusú iBricks storage. Két részre tudjuk elkülöníteni, két részre tudjuk felbontani ezt a storage-ot. Az első maga az iBricks node. Szegeden az iBricks clustert 4 darab nód alkotja. Ezek mindegyike egy Intel CPU-t tartalmaz, 48 GB memóriát és 8 gigabit per szekundumos Fiber Channel interfészeket. A másik jól elkülöníthető része a storage-nak a disk alrendszer. Ez egy HP EVO P6005-ös storage. Elég sok 400 darab 900 GB-os diszket tartalmaz, amik 10.000-es fordulatszámon pörögnek, és szintén ennek a storage-nak is természetesen 8 GB per szekundumos FC portjai vannak. Szeretnék egy pár szót beszélni arról, hogyan is működik ez az EVA, mert nem a megszokott, tradicionális módon kezeli a diszkeket. Nézzük meg először azt, hogy mit is értek azzal, hogy tradicionális storage. Vegyünk egy egyszerű példát. Van például 10 darab harddiskem, 10 darab merevlemezem. Ha ezen szeretnék létrehozni 2 darab RAID tömböt, akkor mit tudok tenni? Mondjuk legyen RAID 5, és válasszuk 4+1-es típusúra. Az azt jelenti, hogy 4 adatbitre fog jutni egyetlen egy paritás bitem. Viszont mivel két récetet hozok létre, 2 darab 4+1-es tömböm lesz, ezért egy RAID tömb csupán 5 darab disknek fogja a performanciáját használni. 5 darab tengely fog nekünk pörögni ott, amikor azt használjuk. Abban az esetben, szeretném növelni a biztonságot, muszáj lesz egy spare diszket dedikálnom, célszerűen akár mind a két RAID tömbhöz, ami azt jelenti, hogy már nem tudok 4.1-es récetet definiálni, csupán 3+1-et, plusz egy spare diszket. Ezáltal nagyon sok tárterületet vesztek, és még több tengely kiesik a hasznos munkából, ezáltal csökken a performancia. Az EVA erre talált ki egy igen ötletes megoldást. Az EVA-ban nem úgy használjuk a diszkeket, mint entitás, hanem egy nagy csoportba fogjuk őket szervezni. Ez EVA terminológia szerint úgy hívjuk, egy nagy diszgrupba fogjuk berakni. Szegeden ugye két evánk van, egy diszgrupban 200, illetve 200 diszket találhatunk meg. Miután beraktuk ezt egy diszgrupba, felbontjuk a diszkeket nagyon-nagyon apró pici részekre, és amikor létrehozunk egy V-diszket, ez igazából egy virtuális diszk lesz már. A host nyilván ezt úgy fogja látni, a szerver, aki ezt használja, mint egy fizikai diszket, de mi tudjuk, hogy ez valóságban egy virtuális diszk, és az összes fizikai lemezen úgymond el van kenve az összes adat. Tehát vegyünk például egy példát. Létrehozok egy RAID 1-es RAID tömböt, ami azt jelenti, hogy legyen mondjuk 100 GB. Akkor 50 GB lesz az adat, és 50 GB lesz a letükrözött rész. Viszont ez a 100 GB egyenletesen el fog összleni az összes diszkem között, majd amikor szeretnék felolvasni egy adatot, akkor az összes diszkem egyszerre fog ezzel dolgozni. Tehát ezzel meg tudjuk azt spórolni, hogy az adott réttömb csupán egy bizonyos mennyiségű fizikai diszket használ, helyette tudjuk utilizálni az összes fizikai diszkünket. No, ennyi szerintem elég volt a szegedi szupergép hardveréről, most beszéljünk egy picit a budapesti oldalról. A budapesti egy lényegesen kisebb szuperszámítógép, csupán két rekket foglal el, 16 darab SL 6500-as keretben, 32 darab SL 165-ös compute nódunk van, a másik rek pedig az Ibrix-nek ad otthon. Pár szót az SL technológiáról. Ugye azt ma már hallottuk, hogy extrém magas teljesítmény sűrűséget tudunk ezzel elérni, tehát nagyon pici helyre, nagyon sok CPU-t tudunk besűríteni. Ennek ugye megvannak az előnyei, de megvannak a hátrányai is. Ezzel kapcsolatban pár szlájddal később lesznek megjegyzéseim. Az SL rendszerű szerverek is figyelnek az energiahatékonyságra. Itt egy keretben két darab szerver fog beleülni, tehát azt jelenti, hogy a Blade technológiával ellentétben nem 8 vagy 16 szerver jut közös hűtés és tápegység csupán kettőre, de ezzel mégis növelni tudjuk némiképp a hatásfokat. Nézzük meg, hogy épül fel egy ilyen compute node. Ugyanolyan típusú processzorokat tartalmaz, mint a szegedi oldal, viszont csak két szaketnyit. Ezekben a nódokban 64 GB memória van, ugyanaz az integrált gigabit Ethernet port, szintén két darab InfiniBand kártya, viszont ezek már standard PCI csatolóval rendelkeznek. A budapesti InfiniBand hálózat nem annyira bonyolult, mint a szegedi. Itt csupán két InfiniBand switchünk van, és minden nód ezekben az InfiniBand switchekbe csatlakozik. Nyilván itt is megvan a két külön hálózat, redundáns, tehát itt se lehet semmi probléma, hogyha az egyik oldal valami oknál fogva eltűnik. A budapesti storage, ahogy mondtam, ő is kisebb, mint tulajdonképpen az egész szuperszámítógép. Négy helyett két darab nódunk van, ezek szintén azonos felépítésűek, viszont nem Fiber Channel, hanem SAS csatlakozót tartalmaznak. A diszkal rendszer egy MSE 2312 típusú storage. Itt 48 darab 2 terabájtos midline diszket találhatunk, és nyilván a storage is 6 gigabit per szekundumos interfészekkel rendelkezik. No, szeretnék kitérni arra, hogy miért is jelent az problémát, hogyha nagyon sok szervert nagyon pici helyen összesűrítünk. Budapesten egy regben több mint 11 kW felvett elektromos teljesítmény van. Ez azt jelenti, hogy jóval több mint 40 ezer BTU hőteljesítményt fogunk kapni. Ennek a hűtése már nem triviális feladat. Ha megnézzük, itt a jobb oldalon látható kis ábrát, akkor láthatunk egy átlagos szervertermet, ahol alulról történik a hideg levegő befújása. Mit tudunk ezzel elérni? Azt, hogy a rekkekben felső pozícióban lévő szerverek hőmérséklete lényegesen alacsonyabb lesz, mint a magasabb pozícióban lévő szervereknél. Tehát a rekben lévő hőoloszlás teljes mértékben inhomogén. Ez nálunk azért probléma, mert a normál hűtés nem lenne elégséges arra, hogy a legmagasabb pozícióban lévő szerverek, compute nódokat is megfelelően hűtse. Nyilván erre lehet egy olyan megoldást találni, hogy addig tekerjük a csavarót a szerverterem hűtésén, amíg a legfelső pozícióban is megfelelő lesz a hőmérséklet. Igazából ez nem ideális megoldás, de működő. Egyetlen egy hátránya van, hogy az alsó pozíció lévő szervereket, mondjuk azt, hogy túlhűtjük, ez önmagában nem jelent problémát, mert egy szerver nagyon ritkán szokott panaszkodni, hogyha kicsit alacsonyabb hőmérsékleten kell üzemelnie, viszont nagyon lényegesen meg fogja növelni az energiafelhasználást, amit a hűtésre fordítunk. Nyilván ez járható út, de nem ideális. Az MCS, a Modular Cooling System erre nyújt megoldást. Nálunk a budapesti szerverteremben a középső kis képecskén látható MCS található meg. Az MCS két részre tudjuk bontani. Van egy némiképp átalakított szerverrek, illetve egy hozzá csatlakozó hűtőegység. A szerverek átalakításán azt értem, hogy közel, légmentesen, azaz hermetikusan lezárjuk a szerverreket. Nyilván ezt nem tudjuk 100%-ig megtenni, mivel a kábeleket valahol be kell vezetnünk, de a lényegét tekintve teljesen el tudjuk szigetelni az adott rekket a szerverszoba klímájától. Mondhatni, egy mikroklímát alakítunk ki a szerverszobán belül. A működését a bal oldali ábrán láthatjuk. Nagyon egyszerű. A szerverek elkezdik kifújni a forró levegőt a hátsó térbe. A hátsó térből a hűtőegység beszívja a forró meleg levegőt, majd lehűti, és egész egyszerűen átpumpálja az előtérbe, ahol a szerverek ezt be tudják szívni, és megfelelően le tudják hűteni a belső komponenseket. Ezzel energiát tudunk megtakarítani, tehermentesíteni tudjuk a szervertermet, tehát nem szükséges egy új telepítés során a szerverterem hűtését módosítani, nem beszélve arról, hogy így a szerverek közötti hőeloszlást homogénné tudjuk tenni, ami nagyon sok szempontból megkönnyíti az üzemeltetők életét. No, szeretnék néhány szót beszélni az Ibrixről még. Az egy dolog, hogy már láttuk, hogy milyen hardverekből épül fel, de az Ibrixnél lényegesen több, nagyon érdekes filozófia van a működése mögött. Egy saját fájrendszert használ, nem meglepő módon ennek az a neve, hogy Ibrix Distributed File System. Szegeden a file system mérete 230 terabyte, Budapesten 60 terabyte, egyébként az elméleti maximum méret 1,6 petabyte lenne, tehát ha lesz egy döntés, hogy bővítünk, akkor még bőven van hová bővítenünk. A fájrendszer szegmensekből épül fel. A szegmenseket az Ibrix nódok között egyenletesen fogjuk elosztani. Ennek két szerepe van, ezzel tudjuk biztosítani a magas rendelkezésre állást, illetve itt tudjuk a teljesítményt, illetve a terhelést egyenletesen elosztani az Ibrix nódok között. Az Ibrixek egyébként két külön belső hálózatot használnak. Van egy cluster hálózat, a cluster hálózaton az Ibrix nódok, ahogy zárva látható, a file serving nódok kommunikálnak, a user networkön pedig a compute nódok tudják elérni a rendszert. Nyilván Szegeden van egy harmadik hálózat, egy SAN hálózat, ahol a Fiber Channel-en kommunikál a Discal rendszer és az Ibrix nód, az Ibrix cluster. A compute nódok kétféleképp tudják elérni a file rendszert. Az egyik, például standard protokollokat használunk, legyen az NFS, CFS, FTP, HTTP, tehát minden ismerte protokoll támogat. Ekkor a user networkön a manager nódot megtámadja az adott compute nód, majd elkéri azt a fájlt, amit ő szeretne. Ekkor két lehetőség van. Adott esetben a szerencsénk van, akkor az adott manager nód birtokolja azt a szegmens, ami ezt a fájlt tartalmazza, ekkor azonnal megtörténik a kiszolgálás. Abban az esetben, hogyha nem, akkor a manager nódnak el kell kérnie ezt a fájlt attól a nódtól, aki birtokolja ezt a szegmenst, majd utána ő kiszolgálja a compute nódot. Ez bizonyos esetekben hasznos, hisz nem kell telepíteni a kliensekre semmilyen extra szoftvert, bármikor elérhető. Ellenben egy szuperszámítógép esetében ez nem kifizetődő, mert így az Ibrix belső kommunikációja nagyon nagy lesz, ami igazából nem szükséges, nem hasznos. Ezért lehetőségünk van arra, hogy közvetlenül elérjük a szegmenseket a compute nódokról is. Ezt telepíteni kell egy Ibrix kliens nevezetű szoftvert, ami egyébként démonként fut a háttérben, és ennek a segítségével már közvetlenül a cluster networkön érjük el az Ibrix nódokat, És a file system felmontolása során ők megbeszélik azt, hogy pontosan melyik szegmensen, milyen fájlok vannak, melyik szegmens melyik file serving nódhoz, azaz Ibrix nódhoz tartozik. Ezáltal, hogyha jön egy kérés, akkor már azonnal ahhoz a nódhoz fog befutni, amely ki tudja őt szolgálni. Egyébként ezzel nagyon hatékony load balancingot is meg lehet valósítani. Az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy a HP szoftverének milyen hozzáadott értéke van a teljes szuperszámítógéphez. A HP CMU nagyon szerves részét képezi a szuperszámítógép életének. Tulajdonképpen bármelyik szakaszt tekintjük, CMU nélkül nem is tud meglenni. CMU nem jelent más, mint Cluster Management Utility, tehát tulajdonképpen ez az a tool, ami a szuperszámítógép nódjait összefogja. Ahogy említettem, minden egyes életszakaszban nagyon fontos szerepet tölt be, onnantól kezdve, hogy a Golden Image-ről disztributáljuk a különböző boot image-eket a compute nódokra, tulajdonképpen néhány kattintással nem csak 48, vagy mondjuk Szegeden van, hanem akár több ezer nódra azonnal tudjuk disztributálni a file systemet és a boot image-et, kontrollálja a boot folyamatot, ezzel tudjuk igazából lekapcsolni a teljes HPC-t, vagy ezt esetben újraindítani, management és monitoring funkciója is van. Az utóbbi kettőből két talán látványosabb dolgot kiemelnék, CMU egy nagyon nagy témakör, órákat lehetne róla igazából beszélni. No, nézzünk egy érdekes management funkciót. Például van néhány nód, a néhány nód lehet akár 2 vagy 500, ahol szeretnénk valamilyen közös parancsot lefuttatni. Adott esetben tudunk írni egy scriptet, ami lefuttatja az összes nódon, de a CMU segítségével meg tudunk nyitni egy speciális ablakot, ezt egyébként az alsó képecskén láthatjuk, amivel broadcastolni tudunk egy parancsot. Tehát szeretnénk egy package-et telepíteni, szeretnénk akármilyen management funkciót lefuttatni, egyetlen egy konzol ablakból az összes nódnak ki tudjuk adni ezt a parancsot. A monitoring talán még látványosabb. A jobb oldali ábra nem tudom mennyire látszik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hosszú csőre fel tudjuk tekerni a historikus adatokat. Ez azért nagyon fontos, mert például maradjunk akár az energiafelhasználásnál vagy a hőmérsékletnél. Nagyon látványos, hogyha egyszer az összes nód hőmérsékletét tudjuk monitorozni, három dimenzióba tudjuk forgatni, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy mely nódoknak, melyik időpillanatban, mekkora volt a hőmérséklete, sőt, akár le tudjuk bontani azt is, hogy mely ponton, akár melyik CPU-nak mekkora volt a hőmérséklete, vagy mekkora volt a CPU load, vagy memória felhasználás. Tehát bármilyen információt meg tudunk jeleníteni három dimenzióban grafikusan. Ez elsőre nem biztos, hogy hasznosnak tűnik, viszont az, mivel egy pillanat alatt fel tudjuk mérni, hogy melyik nód milyen állapotban van, találunk-e valahol magasabb hőmérsékletet, vagy adott esetben a jogütemezőnk nem működik megfelelően, és bizonyos nódokon túl magas a terhelés. No, dióhéjban én ennyit szerettem volna elmondani a rendszerről, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Nagyon szépen köszönjük nagyon érdekes előadásotokat. Megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottan kapcsolatban? Itt vagy a másik helyszíneken. Köszöntjük a műszaki kar kollégáit. Parancsoljon!
Szabad. Hát én valószínűleg a többséggel egyetlen, mert én is inkább user, egyszerű userként értem, mert a virtualizációt is csak a VirtualBox installálásban ismerem. És természetesen az lesz a kérdés, akkor is ez nekünk tűnik, hogy milyen egységben érdemes gondolkozni, mint user, tehát CPU, illetve RAM memória egysége. Tehát említette, hogy nem tudom hány nód van egy, az 48 CPU-ban, 236 CPU-ban egy nódban, akkor az azt jelenti, hogy egy user az arra számított, hogy ez a x n darab CPU, ez gyorsabban tud kommunikálni egymással, mint a többséggel, és akkor így kerülni a programokat, és ugyanez áll, hogy megoldja a felhasználásra is. Mint a helyes gondolkodás.
Nem teljesen hallottam a kérdés minden részét, de azért megpróbálok rá válaszolni. Egy pillanat, itt visszatekerem a szlájdot. Budapesten két 12 kóros rendszerünk van, tehát a budapesti compute nódok 24 CPU-t tartalmaznak, a szegediek pedig 4x12-t, azaz 48, itt van, 48 szeketet tartalmaznak. Tehát ezt felfoghatjuk úgy, mint egy fat node, tehát az a lényeg, hogyha írunk egy jobot, akkor nyilván megtehetjük azt, hogy ha nem használunk MPI kommunikációt, akkor egy nódon belül 48 kort tudunk felhasználni, de amennyiben felkészítjük a jobunkat MPI kommunikációra, az InfiniBand hálózat viszonylag minimális latency-t fog belevinni, tehát így több jobot, illetve egy jobot szét tudunk teríteni akár több nód között is. Nyilván ez nagyban függ attól, hogy a grid engine, a feladatütemező hogy van beállítva. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e a kérdésre.
És ugyanez a memóriára feltéve az azt jelenti, hogy a 48 CPU-hoz, nem tudom, van mekkora memória hozzá van rendelve, és preferálva, hogyha csak azt tudjuk felhasználni.
48 CPU-hoz összesen 128 GB memória tartozik. Tehát adott esetben, hogyha disztribútáljuk nódok között a jobot, akkor annyi memóriát tudok használni, amennyi a CPU-hoz hozzátartozik. Ez némiképp bonyolultabb, mert itt képbe jön a Numanode architektúra, ami azt jelenti, hogy van 4 szaketünk, minden szakethez tartozik egy adott mennyiségű memória. Nyilván bármelyik szaket elérheti bármelyik memória területet, amit meg tud címezni, viszont annak a teljesítménye lényegesen alacsonyabb lesz, mivel interszaket kommunikációt kell bevezetnünk. Tehát célszerűen érdemes arányosan számolni. Tehát ha mondjuk szeretnék használni 12 kort, akkor érdemes 48 GB memóriát mondjuk hozzá címezni. Mert így fognak ők egy numanódba tartozni, így lesz gyors a kommunikáció.
Köszönöm szépen!
Igen, annyit még talán hozzáfűznék, hogy ugye, amit Sándor elmondott, az ugye az AMD NUMA architektúrája érvényes. Ugye az új Intel processzor architektúra kapcsán újabb nyalánkságok, meg tippek, trükkök tulajdonképpen érkeztek meg, hiszen azok eltérő topológiában kapcsolják össze az egyes processzorokat. Tehát ugye például HPC esetében, mondjuk egy HPC megoldást szeretnék építeni, akkor ugye mindjárt a kezdetén ki kell találnom azt, hogy a viszonylag egymás a nagy sávszélességgel, tulajdonképpen pont-pont kapcsolatban kommunikáló kétszoketes megoldást választom-e, vagy pedig itt a Sándor által is emlegetett tulajdonképpen kicsit extravagánsabb megoldást. És az Intelnél még, az egy Intel architektúrán az is tovább nehezíti a választási lehetőséget, hogy a igazi felső kategóriás négy processzoros, ugye Nehéle MX-es tulajdonképpen processzor családra építsem ezt a megoldást. Egyébként ez kevésbé jellemző a HPC rendszerekre mostanság költség megfontolások miatt, vagy pedig úgymond az új generációs, olcsóbb négy processzoros gépekre, ugye ez a 4600-as sorozat most a Intel processzor családjába, azok viszont egy gyűrű topológia segítségével kommunikálnak egymással, ahol ugye a késleltetések terén egészen érdekes forgatókönyvek adódhatnak. Tehát ezt nyilvánvalóan műszakilag nagyon alaposan át kell gondolnom, hogy pontosan milyen processzor architektúrát szeretnék használni, milyen feladatra, milyen körülmények között.
Köszönöm szépen, hadd legyen egy hozzáfűzésem nekem is. Tehát ugye itt azt kell tulajdonképpen a kutató kollégáknak megérteniük, és szerintem ez le is jött az előadásban teljesen szépen és világosan, hogy egy bonyolult, komplex architektúrán futó programozást fog kelleni majd, hogy lehet csinálni. Ez megközelíthető klasszikus, szekvenciális programozási módszerrel is, csak akkor nem fogjuk tudni kihasználni az előnyeit. Itt, amikor hallottunk az előadás során, itt egy mély informatikusoknak is velős jellegű előadás volt. Én is kapaszkodtam, hogy mindent kellőképpen felfognak. Viszont az már egy nagy, mondjuk azt, hogy előny, hogyha megértjük, hogy például nem mindegy 48 processzoron futó programot írni, vagy 49-en. A
A 49-en futó program biztosan lassabban fog működni, mint a 48-on. Azért, mert a szegedi architektúra, amit láttuk, egy compute node-ban 48 processzor vesz részt. Tehát nyilván a különböző processzorok közötti kommunikáció hiába megvan az alacsony késleltetési idő, ez a bizonyos latency az InfiniBand hálózaton keresztül, de az processzorok között, pontosabban compute node-ok közötti kommunikációt is igénybe vesz. Így, hogyha a programunkat úgy paraméterezzük fel, hogy hát így láthatóan növeljük lineárisan a processzorok darabszámát, az közel sem biztos, hogy lineárisan vagy közel-lineárisan fogja növelni, esetleg pont ellenkezőjét érjük el, csökkenteni fogja a hatékonyságát a futó programunkra. Ezek a dolgok már a programozáshoz kapcsolódó, programozás technikához kapcsolódó dolgok, teljesen időszerű és jó kérdésnek tartom a feltett kérdést, viszont ezekre mélyebben lesznek külön tanfolyami előadások, ahol ezeket a részeket fogjuk kinesézni és jobban megismerni. A mostani megközelítés az inkább hardveres irányban indult, és nyilván felhívta a figyelmet arra, hogy igen, de a hardware jelenlegi konfiguráció paraméterei azok kihatással vannak a későbbi szoftveres konfigurálásokra, a jobboknak a felkonfigurálására is, amit nyilván ugyancsak a projekt keretében külön ez a bizonyos intelligens köztes réteg funkció vesz át, ennek a feladatát veszi át a kutató kollégáktól, tehát nem ezzel fog kellene művelődniük, ezt oda teszhetünk, mint szolgáltatás a projekt másik szegmensének a munkája során. Tehát sok mindenről szó van, jogosak a kérdések, megyünk határozottan előre, de a szoftver oldalról érkező vagy szükséges technikák azok egy későbbi előadásoknak a témájához tartoznak.
Köszönöm szépen, más megjegyzés, hozzászólás.
Nekem lenne egy kérdésem.
Szolcsányi professzor úr, parancsolj!
A Ibrix-nél ott ugye most nem tudom jól használni a szavakat, de megpróbálom mondani, hogy ez az elosztott tárolási rendszer, ez nem jött át számomra világosan, hogy gyorsabb vagy lassú hozzáférést tesz lehetővé. Ha jól értem, gyorsabb, de nem vagyok benne biztos.
Nyilván ez lenne a cél, hogy gyorsabb legyen, de igen, ez a cél, és ezt meg is valósítja, hogy gyorsabb. Úgy kell elképzelni, hogy a fájrendszert felosztottuk szegmensekre. Itt az ábrán van 4 darab file serving nódunk. A 4 darab file serving nódot 2 darab nódra tudjuk felosztani, ezek egymás backupjai lesznek. Ez azért fontos, hogy ha kiesik az egyik nód, akkor az ő backupja át fogja venni az összes szegmenst. Ezáltal minden nód el fog érni továbbra is az összes adatot. De ha minden nód működik úgy, ahogy kell neki, akkor nyilván több cache-ünk lesz, több CPU kapacitásunk lesz, és több hálózati interfészünk lesz, és ha megfelelő kérések beérkeznek, akkor ezt tudjuk disztribútálni a nódok között. Tehát ezáltal minél több Ibrix nódunk van, azt nem mondom, hogy egyenes arányosságban, de jelentősen tudjuk növelni a teljesítményt. Nem beszélve arról, hogyha nevezhetjük ezt a két Ibrix nódot, meg hozzátartozó storage-ot egy kapletnek. Egyébként ez hivatalos elnevezés, ők egy Ibrix kaplet. És hogyha növeljük a kapletek számát, akkor nagyon szépen fog skálázódni a teljesítmény úgy, hogy ugyanabban a file systemben maradunk. Ez felhasználó oldalról azt jelenti, hogy 100 terabájtnyi fájrendszer, az jó, de 200 terabájt nem csak több, hanem gyorsabb is lesz, jelentősen.
És a másik kérdésem, meg a budapesti 768 mag, az hány rekbe van elhelyezve?
Vissza is tekerem oda az árt. Lehet, hogy ezt nem hangsúlyoztam ki eléggé, pedig ez egy fontos dolog lett volna. Egyetlen egy rekben. Tehát épp ez a lényege ennek az extrém magas teljesítmény sűrűségnek, hogy még 2300 magot 6 rekben helyeztünk el Szegeden, egyébként jelentősen jobb energiafelhasználással, addig itt máson volt a hangsúly az, hogy minél kisebb helyen helyezzük el. Tehát így egy rekbe bele tudtunk rakni közel 800 magot. Tehát ez egyetlen egy regből van. Egyébként megjegyzem, hogy van még hely a regben, tehát ha szeretnék, még tudnánk bővíteni a rendszer több kompjútóddal.
Még azt hozzáfűzném, hogy az új generáció 8-as SL szerverekkel ezt az extrém sűrűséget is tovább növeljük majd, tehát konkrétan megduplázzuk. Tehát most 768 ugye processzor Mac per tulajdonképpen rekről beszélünk. Ez ugye 1500-ra fel fog tudni múlni az új SL családdal.
Köszönjük szépen! Egyéb hozzászólás, megjegyzés. Hogyha nincsen, akkor szeretném még egyszer megköszönni Valsányi András és Bihari Sándor nagyon érdekes és tanúságos előadását. Köszönjük szépen, remélem, hogy személyesen is lesz majd egy idő után alkalmunk találkozni, és továbbra is segítitek ennek a projektnek a munkáját. Nagyon szépen köszönjük a közleműködését.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Még szeretném a projekt résztvevők figyelmét kérni egy pár pillanatra. A projekt az oktatás további menetével kapcsolatban mondanék el néhány dolgot. Tekintettel arra, hogy a következő héten Gál Zoltán igazgató úr és kollégái konferencián lesznek, a következő héten a keddi és pénteki előadás az el fog maradni, de cserébe a soron következő előadást április 2-án kedden Gál Zoltán igazgató úr tartja innen Debrecenből, és annak a témája, ami saját számítógépünknek a részletes felépítése lesz. Az április 2-ai alkalommal a 10-es terem helyett a Kassai úton a szuperszámítógépnek a gépterméből fogjuk a videokonferenciát sugározni. Tekintettel arra, hogy ennek korlátozott a kapacitása, azt szeretnénk kérni, és ezt majd közémérre is megírjuk, hogy aki oda szeretne jönni a Kassai úti gépterembe, aminek olyan 22-23 fő a kapacitása, az legyen szíves a Rápolti Idánál e-mailben bejelentkezni, hogy foglalt helye legyen a gépteremben. Ahogy én elnézem a mostani, a mai társaságot, összesen be fogunk férni, tehát tulajdonképpen ez csak a biztonság kedvéért lesz. Az utáni előadást április 5-én pénteken Márai Tamás a NIFI-ből fogja tartani, és a április 9-én kedden pedig a Silicon Graphics munkatársa Rüdiger Wolf Münchenből fog bejelentkezni. Ne adjátok fel a reményt, az április 2. felében viszont már olyan előadások fognak sorra kerülni, amelyeknek a során ténylegesen konkrét kapcsolatba kerülünk a szuperszámítógéppel, és be fogjuk tanulni azt, hogy hogyan lehet oda bejelentkezni, programot futtatni, és mindezeket a hasznos technikai dolgokat, amelyekről a mai előadáson is szó volt, hogy hogyan kell azokat használni. Még egyszer köszönjük szépen az előadást Balsányi Andrásnak és Bihari Sándornak, és a viszontlátásra április 2-án kedden.
Két kérdés van.
Kettő kérdés, parancsolj.
Az egyik az, hogy a pénteki előadás az most 1 órakor vagy 2 órakor számoljon vele?
Kettő órától szabad a 10-es terem.
Úgyhogy tehát akkor mindig 2 órakor lesz pénteken is.
Kedden is 2-kor és pénteken is 2-kor, ezt szeretnénk tartani.
Jó, a másik kérdés pedig, hogy a számítógép beszerzésekről van-e valami hír?
Folyamatban van az instrukciók szerint.
Ez a két laptop?
Egy. De még nem lehet tudni, hogy mikorra számíthatunk rájuk.
Gál Zoltán igazgató a kora nyarat emlegeti ezzel kapcsolatban. Ez nyilván nem rajtunk múlik. Mi elindítjuk, amilyen gyorsan csak lehet, és a közbeszerzés kifűkészhetetlen útjai valószínűleg kora nyárig fognak vezetni. De igyekszünk ezzel, amennyire csak lehet.
Kérdezhetnénk mi is valamit?
Igen, parancsoljatok.
Az egyik az, hogy nem tudjuk, ki csinálta meg a rendszer, de köszönjük szépen. Mi itt nagyon próbálkoztunk, és úgy láttuk, hogy kívülről valaki újraindította. Azt jó lenne, hogyha aki csinált, az elmondaná, hogy mi csinált, hogy legközelebb mi meg tudjuk ezt oldani, ez az egyik. A másik pedig az előadóhoz, ez egy technikai kérdés, hogy láttunk az előadásban hőfényképeket a gépről, hogy esetleg készült több is, mert nagyon szívesen megnéznénk, hogy van ez a hőeloszlás a gépeknek. Nem csak ennél konkrétan, hanem akár a Szeged, azt hiszem a Budapestinél láttuk a képet, és a Szegedinél is, illetve hát nyilván Debrecenben is érdekes lehet majd ennek a hőfényképezése.
Nem, sajnos nem készült több kép. Szegeden vizsgáltuk a hőmérséklet eloszlását, de ilyen jó képek ott nem készültek sajnos.
És lenne erre igény? Lenne erre igény, mert itt a műszaki karon van rá felszerelés, hogy akár folyamatosan tudnánk nézni. Hát végső még odáig is, hogy...
Technológia oldalról, mint mérnök, én nyilván azt mondom, hogy igen, én ezt nagyon szeretném megnézni, és nagyon kíváncsi vagyok rá, de nyilván ez nem csak rajtam fog múlni. Ha javasolhatok egy olyat, hogy előadás után vegyük fel egymással a kapcsolatot, és beszéljük meg a részleteket, hogy ezt hogy
jó, rendben van. Rendben van.
Jó, köszönöm szépen.
Volt az első kérdésed, hogy javult meg a videokonferencia kapcsolatotok. A Halszman Attila hívott telefonon, és javasolta neki, hogy indítsa újra a rendszereteket hidegről, és utána kapcsolódjatok rá arra a megadott számra. Várhatóan ez történt, tehát...
Köszönjük szépen!
Kedves kollégák, még egyszer nagyon szépen köszönjük az előadást, de a projekt résztvevőknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk, és találkozunk április 2-án, kedden 14 órakor. Köszönöm szépen!